Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Műsorunk mai adásában foglalkozunk a labdarúgó bajnokok ligája hétközi negyed döntőivel. Szó lesz a Manchester United Real Madrid párharcot befolyásoló kiállításról, valamint a Barcelona és a Milán jövő heti összecsapásáról is. Megszólal Király István kickbox edző, a Halker Király Team vezetője, akivel a klubcsapatok világbajnokságán elért tucatnyi aranyéremről beszélünk. Tartsanak velünk!
Gólvonal, a sportmagazin.
A héten a Real Madrid, a Borussia Dortmund, a Juventus és a Paris Saint-Germain jutott a legjobb 8 közé a labdarúgó bajnokok ligájában. A több mint fél órát emberelőnyben játszó királyi gárda a Manchester United otthonában nyert 2-1-re. José Mourinho, a Real Madrid labdarúgó csapatának vezetőedzője szerint a jobb csapat esett ki kedden. Sir Alex Ferguson, a Manchester United irányítója, Nani kiállítása miatt annyira ideges volt, hogy részt sem vett a meccs utáni sajtótájékoztatón, ezért várhatóan kisebb pénzbírságot kap majd. Dénes Tamás labdarúgó szakírót, az Inforádió munkatársát kérdeztük.
Valóban a kiállításnak köszönheti Mourinho azt, hogy továbbjutott a Real Madriddal?
Kiállítás alapvetően megváltoztatta a játék képét, és befolyásolta. Ugyanakkor azt gondolom, hogy kevés edző és kevés csapat tudott volna olyan jól reagálni erre a szituációra, mint Mourinho. Ezért mondjuk, ha tompítjuk is az érdemét, de ne vegyük el teljesen. A Real Madrid nagyon jól játszott, a ölibe hullott lehetőséggel élve a mérkőzés utolsó fél órájában, és a játék képe alapján szerintem megérdemelten nyert, ahol magát a kiállítást én is indokolatlannak tartottam.
Modric lőtte, ha nem is a mindent eldöntő gólt, de a sorsfordító gólt. Másnap rögtön forintosították, vagy eurósították az ő hasznát. Most már elmondhatjuk, hogy megérte leigazolni?
Hát a Márka ezt mondja, valóban Luka Modricnek ez volt a legjobb meccse a Real Madridban. Nagyon jól kapcsolódott azonnal a játékba, de rengeteg futó mennyiséggel tűnt ki, és hát a rúgó technikáját addig is tudtuk, hogy egészen parádés. Azért azt gondolom, hogy ahogy szoktuk mondani, a 10-ből rúg egyet azért egy lesz ilyen, de most volt az a pillanat, amikor ez kellett. Védhetetlen lövés volt, de hát szerintem ezt nem védhette.
Jogosan volt bosszus Sir Alex, mert végülis hát a Rooney-t a kispadon hagyta sokáig.
Hát a szituáció miatt jogosan volt bosszus. Nyilván egy edző, hogyha igazságtalanság éri a csapatát, azt nagyon nehezen tudja elviselni. Ami a Rooney-val kapcsolatos dolgokat illeti, nyilván, hogyha a mérkőzést megnyeri a United, vagy tovább jut a párharcból, akkor mindenki azt mondja, hogy ez egy zseniális húzás volt. A United pihentette, vagy megengedhette magának még azt is, hogy pihenteti Rooney-t, és ennek ellenére tovább jutott. Az, hogy belső feszültség van az öltözőben Rooney kapcsán, illetve a Sir Alex és a Rooney között van feszültség, ez ma már elég nyilvánvalónak tűnik. A helyzet valóban hasonlatos David Beckham 2003-as és Ruud van Nistelrooy 2006-os esetéhez. Ugyanakkor
volt már korábban hasonló
Rooney-val is, amikor ugye már szinte biztos volt, hogy elmegy, és aztán a szerződés hosszabbítására sor került. Úgy látszik, ezt Sir Alex lejjeltele megbocsátani nem tudta. Az kétségtelen, hogy Robin van Persie olyan fantasztikus formában játszik a mostani szezonban a Unitedben, hogy az ő formája kicsit elhomályosította Rooney-ét is. Rooney azonban nagyon fiatal, már abban az aspektusban, hogy mondjuk a pályafutása végéről beszéljünk. Az kétségtelen, hogy most már 10 éve lesz, hogy az angol élvonalban játszik, illetőleg 10 éve lesz lassan, 9-nél vagyunk most az angol válogatottban is. Szerepel ugye a 2004-es Európa bajnokságon rövid ideig még a tornák történetének legfiatalabb játékosában is avanzsált, amikor játszott Portugáliában. Én azt gondolom azért, hogy bármennyire is hízékonynak mondják, bármennyire is az gondolható, hogy kiégett, azért még februárban is, amikor az angol válogatott a brazilokkal futballozott a Wembleyben, arról beszélt mindenki, és a brazilok is ezt mondták, nem teljes szimpátiát kiváltva ezzel, hogy Rooney az angol válogatott egyedüli világklasszisa. Nem gondolnám azért, hogy ő elfelejtett egy hónap alatt futballozni. Az edzőt mindig az eredmények igazolják. Ha tovább jutott volna a United, akkor a Sir Alexnek igaza van. Nyilván ember nincs, aki azt tudja mondani, hogy ha játszott volna Rooney, akkor a United tovább jut. Hát így ki tudja.
Tovább jutott viszont a Real Madrid előtt csoport első Borussia Dortmund is. 3-0 lett a visszavágó a Shakhtar Donetsk ellen. Valóban ennyire sima volt?
Szerintem igen. Egyrészt azért, mert a visszavágón 6 perc alatt rúgott a Dortmund két gólt. Eldőltek a kérdések a 2-2-es első mérkőzés után. A Shakhtar évek óta tudjuk kéttarcú csapat, ha kijön neki a lépés, akkor bárki ellen tud akár nyerni is, vagy a legnagyobb csapatok ellen is tud idegenben mondjuk akár döntetlent elérni, mint azt tette például Torinómat, Juventus ellen, de képes beleszaladni pufonokba, és most ezt az arcát mutatta a csapat.
A Dortmund szurkolók jogosan nosztalgiáznak, és emlegetik a 90-es évek végi Müller-féle sikercsapatot?
Hát nézd, a tekintetben, hogy mondjuk bement 8-ba a Dortmund, akkor talán igen, azért a BL győzelem az felettébb messze van, és ha azt vesszük, hogy a Borussia Dortmund 2012-ben megnyerte a német bajnokságot és a kupát is, ehhez képest mondjuk most is második helyen áll a bajnokságban, de fényévekkel a Bayern mögött, és hát nyilván ember nincs, aki rá, és arra számítana, hogy ismételni tud a bajnokságban, a Dortmund a kupában pedig képen a Bayern ellen ki is esett. Tehát mondjuk azért arról beszélni, hogy ez a csapat már is olyan magasságokban van, mint a mondjuk így Sammer által vezetett, és ott már Hitzfeld által irányított Dortmund, szerintem tókapás.
Juventus semmi meglepőt nem mutatott, kettős győzelemmel lépett túl a Celticen. Hogy látod a folytatást a torinóiak számára, meddig juthatnak?
Egyrészt nyilván függ a sorsolástól is sok minden, de egyelőre úgy látom, hogy arról a négy csapatról beszélve, amelyik már tovább jutott, nagyon nehéz különbséget tenni a Bayern, illetve a Real Madrid kiemelkedett, Bayernt ide vehetem, mint majdani tovább jutott, hiszen 3-1 nyert és kezd. Én azt gondolom, hogy a Madrid és a Bayern a két legesélyesebb a folytatásban. Ha Barcelona túl tud vergődni a Milánon, akkor ugyanebbe a kategóriába fog tartozni, független attól, milyen belső tüze van. Ha Milán megnyeri, akkor a Milán és a Juventus kb. Egy polcon van, bárkit legyőzhet, de nem valószínű, az én meglátásom szerint, hogy mondjuk a végső győzelemre is esélyes lenne. Ezzel együtt a Juventus a két mérkőzés szakaszban egy jó idegenbeli eredmény után, egy szoros idegenbeli eredmény után, egy gólos otthoni győzelme, stb. Elképzelhető, hogy bárki ellen tovább tud menni. Ha én mondjuk egy fogadóirodánál dolgoznék, és mondjuk a Milán kiveri a Barcelonát, akkor azért a Bayern Münchennek és a Real Madrid nem a legjobb vagy egy kisebb occot.
Párizsnak mekkora occot adnál, nem menjünk mellettük el szó nélkül, Ibra nélkül, de tovább jutottak a Valencia ellen.
Ez a csapat nem ugyanaz Ibrahimovic nélkül, mint Ibrahimovic-sal. Tovább jutott a csapat, de imádkozzanak, hogy a nem létező könnyű ellenfelet kapják a négy közé jutásért, mert Ibrahimovic nagyon hiányzott, és ezt gyakorlatilag a svédnek köszönhetik, hogy hiányzott, mert egy teljesen buta és indokolatlan a játék akkori szakaszából egyáltalán nem következő szabálytalansággal zárta ki magát a folytatásból. Úgy emlékszem, hogy két mérkőzéses eltiltást kapott, ez azt jelenti, hogy a negyeddöntőnek az első mérkőzésén nem játszhat majd, a visszavágón már igen.
És hát nagy bajban van a Barcelona is, ők ugyan nem hiányolnak senkit eltiltás miatt, viszont 2-0-ra kikaptak Milánóban, jön a Milán a Nou Campban, mire számítasz?
Hát igazából közhelyeket tudok mondani. Ha a Barcelona az igazi arcát mutatja, akkor nyerhet 2-0-ra és 11-esek, és nyerhet 3-0-ra is. Ha Milán tudna szerezni egy gólt, akkor a Barcelona nagyon nehéz helyzetbe kerülne. Bocsánat. Ha a Milán rúgna egy gólt, akkor a Barcelona nagyon nehéz helyzetbe kerülne. Ha a Barcelona az őszi arcát mutatja, akkor esélyes, ha a téli vagy tavasz elejét, akkor nem. Mindenfajta lelki problémát megért az ember, mert a csapatot sújtja. Látjuk azt, hogy azért a bajnoki mérkőségen a gólokat sorozatban lévő Messin kívül nincs igazán csúcsfonalban egyetlen játékos sem. Szerintem mindenki kíváncsi lesz arra, hogy mire lehet ez elég a Milán ellen. A Milánt lebecsülni nem szabad. Szerintem ember nincs, aki azt gondolta volna, még talán a Milán hívei sem, hogy ezt a visszavágót a Milán két gólos előnyéről tudja kezdeni, de ez egy kényelmes eredmény.
Bayern München 3-1-ről várhatja az Arsenal elleni visszavágót.
Bayern győzelem várható, a Bayern tovább fog menni. A Bayern olyan jól áll minden fronton, még arra sincs szükség, hogy a meccsen pihentesse a játékos, hogy bárki játszhat. Tényleg csak az a kérdés, hogy hajtanak arra, hogy kettős győzelemmel tovább menjenek. El nem tudom képzelni, hogy mondjuk az Arsenal 3-gólos győzelemmel menjen tovább.
Tovább juthat a Porto, amely 1-0-ra győzött előzőleg a Malagán, illetve a Schalke, amely 1-1-et ért el Isztambulban a Galatasaray ellen.
Mind a kettő tovább mehet megítélésem szerint. Porto számára nem rossz eredmény ez a kapott gól nélkül megnyert hazai mérkőzés. A Malaga nagyon jól játszott az őszi bajnokok ligája mérkőzéseken, Portóban kevésbé volt meggyőző. Én úgy láttam az összefoglalóban, hogy leginkább arra törekedtek a spanyolok, hogy ne nagyon kapjanak gólt, és még ha kapnak is, akkor is minél kisebb különbséggel lehozzák ezt a meccset, és majd a hazai pályán tudjanak fordítani. És akár Galatasaray meccsen döntetlenül indulnak a csapatok, a Schalke nem nagyon meggyőző a Bundesligában. A Galatának nagy sztárjai vannak, akik akár idegenben is bármire képesednek, Drogbára gondolok, vagy előtt esetben Wesley Sneijderre. Érdekes meccs, ez rengeteg törökkel a nézőtére Németországban.
Dénes Tamás labdarúgó szakírót, az Inforádió munkatársát hallották. A legfrissebb labdarúgó klubvilágranglistát a Chelsea vezeti, a legjobb spanyol együttes az Atletico Madrid. A videóton éppen befért a 100-ba. Domani Csandrás összeállítása.
Az angol Chelsea vezeti a legújabb labdarúgó klubvilágranglistát. A bajnokok ligája címvédőjének elsősége az Inforádió labdarúgó szakújságírója Dénes Tamás szerint mégis meglepetés.
Azt gondolom, hogy senki senki nem gondolja komolyan, hogy valóban a Chelsea lenne a világ legjobb vagy legjobb formában lévő klubcsapat. Az kétségtelen, hogy a tétmérkőzések eredményei nagyon befolyásolják ezt a táblázatot, és a Chelsea 2012-ben nyert bajnokok ligája győzelme mindig sokat kamatozik.
A klub világranglista második helyén a spanyol Atletico Madrid áll, a harmadik helyre a Bayern München lépett fel, míg a negyediken legjobb nem európaiként a brazil Corinthians áll. A Barcelona, amely korábban vezette a klub világranglistát, az ötödik helyre esett vissza, ami csak alátámasztja, hogy a katalán csapat nincs jó formában, mondta Dénes Tamás.
Az kétségtelen, hogy a Barcelona nagyon visszaesett őszi önmagához képest. Az elmúlt időszakban igazán fontos mérkőzései közül egyet sem tudott megnyerni, de azért azt gondolom, hogy ezt semmiképpen nem fogadhatjuk el egy tényleges erősorrendnek.
A Barcelonát az argentin Boca Juniors és a spanyol Real Madrid követi. A legjobb magyar csapat a videóton 10 helyet javítva a klub világranglista 99. helyén található, ami Dénes Tamás szerint nem biztos, hogy reális helyezés.
Úgy gondolom, hogy az a csapat, amelyik az Európa Liga csoportkörében szerepelhetett, ennél talán előrébb van, de hát nincs objektív összehasonlítási alap. Itt különböző szorzókat használnak a ranglista készítői, ebben mondjuk a magyar bajnokság mondjuk úgy, hogy nem erős.
A videóton mellett még két magyar egyesület szerepel a listán, a Debrecen 29 helyet javítva a 198. a Budapest Honvéd 6 helyet rontva a 447. helyet foglalja el.
Nagyszerűen szerepeltek a magyar versenyzők a Nemzetközi Kickbox Társadalom legnagyobb eseményének tartott Irish Open elnevezésű világkupán. A dublini rendezvényen minden idők legnépesebb és legerősebb mezőnye lépett fel, mondta Király István, a Halker Király Team vezetőedzője. Hozzátette, kimagaslóan jó eredmény a csapata által elért 12 aranyérem. Ráadásul egyik tanítványa, Veres Rihárd, a súlycsoport nélküli kategóriában is a legjobbnak bizonyult.
Határozottan mondhatom, hogy a világ legnagyobb kickbox eseményén voltunk jelen, ugyanis majdnem 60 ország, több mint 2950 versenyzője volt jelen, és hát 2955 pontosan, ami azt jelenti, hogy csúcsot döntött a versenyszervezője, ugyanis ekkora esemény még soha nem volt a világon a kickbox sportág történetében. Úgyhogy hát ilyen előjelekkel vágott neki a magyar delegáció. A magyar delegációt amúgy három hazai sportegyesület képviseltet. Ez a három sportegyesület a szombathelyi kontrollese, ahol a Dancsó Zoltán hatszoros világbajnokunk indult el light contactban. Sajnos a Zoltánnak egy nagyon csúnya mérkőzésén vették el a 89-es továbbjutását. Ez a 89 kg-ban volt, 84 kg-ban pedig a kiújult betegsége miatt nem tudta folytatni. A Magyar Kickbox Szövetség válogatott tagjaként kint volt Görgics Gábor, a budapesti titánese versenyzője, akinek az edzője Juhász Gábor is személyesen részt vett ezen a versenyen. Ő viszont nagyon-nagyon remeket alkotott, hiszen a 63,5 kg-ban legyőzte Írországban az ír döntőbeli ellenfelét, ráadásul kiütéssel, úgyhogy így Görbics Gábor világkupa győztesként jöhetett haza a full kontakt szakágban. Amiben a Csepeli Halker Király Team képviseltette magát, az viszont a pontfighting szakág, ahol 2100 induló volt.
Komoly eredményeket értek el a Király Teammel. Miről tudnak beszámolni a Halker csapattal kapcsolatban?
Az elmúlt 8 évben ez a kis Csepeli különítmény vezeti a klubcsapatok világranglistáját, ami az előbbi számból is adódóan, most már több mint 2 millióan nézik ezt a sportágat közel 180 országban. Iszonyú nehéz dolgunk van, úgyhogy vártak ránk nagyon sokan. 4 kontinensről jöttek, tehát olyan országokból, amiket még sosem láttunk a kickbox berkekben, mint Dél-Afrika, vagy Venezuela, vagy Chile. Egészen elképesztő országszámot produkálva a rendezőbizottság. 3 napos versenyen az első nap a pénteki nap volt, ahol a csapatverseny zajlott. Ez azt jelenti, hogy országonként akár több csapat is nevezhetett a csapatversenyre. Így olyan közel 80 csapat gyűlt össze. Na most a Csepeli Halker Király Team a csapatverseny döntőjéig verekedte magát majdnem egy 4 órás küzdelem után, ez a pénteki estét jelenti, ahol az olaszok válogatottjával került össze. Régi riválisaink ugyan ők, hiszen elég sokszor vívjuk velük a nagy döntőket, nagyon jók az olaszok. Ebben a döntőben viszont nem volt esélyük, mert már a harmadik ember után olyan behozhatatlan előnyre tettünk szert, hogy gyakorlatilag véget ért a mérkőzés. Tehát, hogy úgy lehet nevezni, technikai KO-val nyert a magyar csapat a döntőben, és így már 3. éve hozzuk haza csodálatos csapatkupát.
Kik voltak azok, akiket ki lehet emelni? Korábban már sokat beszéltünk Veres Rihárdról, Jaroszkiewicz Krisztiánról is, akik a legjobb eredményeket érték el rendre az elmúlt években. Idén most kik voltak azok, akik a legjobban szerepeltek, és volt-e, aki meglepetést okozott ön számára?
a Harker Király Team győztes csapata Morádi Zsoltból, Jároszkevic Krisztiánból, Veres Rihárdból, Imre Tamásból és Gömbös Lászlóból állt. Ők az az ötös, aki rendre hozza is az eredményeket, nem csak csapatban, hanem egyéniben is. És így a szombati egyénikre tudtunk ezzel a vasárnap, vagy ezzel a pénteki csapatversennyel felkészülni. Nagyon-nagyon nehéz szombat elé néztünk, hiszen csak gondoljanak bele, hogy közel 120-125 versenyző volt egy súlycsoportban. Egy kategória, mondjuk egy 63 kilogrammos, ha csak a Veresicsi súlycsoportját nézzük, vagy a Gömbös Laciét, vagy a Morádi Zsoltiét, minden kategória majdnem 4 órán keresztül zajlott a tatamikon. A 128-as tábláról egyenes kieséssel bejutottak a 64 közé, 64 darab meccs ment le gyakorlatilag egymás után, utána a 64-ből a 32-be, a 32-ből a 16-ba, és így tovább egészen a döntőig. Na most ez a szombati nap, ez nekünk 9 darab aranyérmet hozott, 9 egyéni aranyérmet nyertünk ilyen körülmények között, ami számomra is egy olyan elképzelhetetlen teljesítmény, hogy én tényleg így meghajlok a csapatom előtt, és azt kell mondanom, hogy szerencsés edzőnek tartatom magam, hogy ilyen csodálatos emberekkel kell együtt dolgoznom, illetve lehet együtt dolgoznom. Ha csak a győztesek nevét a 28 kilóban, tehát itt felnőttekről és kadettekről is beszélünk, olyan utánpótlás gárdával utaztunk ki, akik közül mindenki nyert. Tehát a Bozók Szabi megnyerte a 28 kilót, Murvai Lívia megnyerte a 46 kilót, a Veres Roland megnyerte a 42 kilót, és itt teszem hozzá, hogy 4 veres van a Veres családból, és mind a 4 világkupa győztes lett itt Dublinban. Mind a 4-en. Ugyanis megnyerte a Veres Roli is, megnyerte a Veres Alex a felnőtt 60 kilót úgy, hogy gyakorlatilag másfél éve nem nyert versenyt az Alex, és úgy jött ide ki, és egyből megnyerte a világkupát, a dublini világkupát. Nyerte a Veres Ricsi, nyert a Gömbös Laci, a Morádi Zsolt, a Jároszkevics Krisztián. Úgy sikerült ezt a 9 aranyérmet megnyernünk, hogy az egyéni küzdelmekben még egyik országnak sem sikerült, nemhogy csapatnak, de országnak sem sikerült ennyi aranyérmet nyernie. Úgyhogy már a második nap végén eldőlt, hogy ez a pici kis csepeli klub megnyerte újra a klubcsapatok világbajnokságát, hiszen mi lettünk a legeredményesebb klub az eredmények alapján, úgyhogy emellé még nyertünk 5 darab ezüstérmet is. Még azt gondoltuk, hogy ez a vége, és hogy nagyon boldogan várjuk a vasárnapot, mert már minden mindegy, mert már amit lehetett, azt gondoltuk, hogy megnyertük, és ekkor jött a Grand Champion.
Vagyis?
Vagyis hát a Grand Champion, mint tudjuk, ez a súlycsoport nélküliek küzdelme, ami annyit jelent, hogy bárki, aki az egyéni küzdelmeket szombaton befejezte, vasárnap benevez, és súlycsoportoktól függetlenül mindenki bedobálja a nevét egy kalapba, ebben az esetben majdnem 280-an dobálták be a kalapba a nevüket a férfiaknál, ami azt jelenti, hogy egy plusz 94 kilós nyugodtan bunyózhat egy 57 kilóssal, mert itt nem az számít, hogy ki üt nagyobbat, hanem hogy ki éri előbb a pontokat. Na most ez a Grand Champion, ami azt jelenti, hogy elindult a küzdelem délelőtt 10 órakor és délután 5 órakor hirdettek eredményt, és a legnagyobb szerencsénkre, meglepetésünkre, örömünkre, csodálatunkra a Veres Rihárd nyerte meg a Grand Championt 63 kilósan. Ez volt a pont az íre, vagy a hava tortára, vagy ahogy lehet nevezni, de a Magyar Kickbox Szövetség azt gondolom, hogy letette újra a névjegyét, és dr. Leire Rihárd elnök urunk azt hiszem nyugodtan hátradőlhet a székében, hogy most is csak úgy gondolnak rá majd külföldről, hogy irigyelt elnökként, meg hát persze azt mondják, hogy neki könnyű, de hát azért persze ez nem könnyű senkinek, de minden esetre a magyar csapat így dancsózó, hogy nagyon szép, bár nagyon szerencsétlen betegségével, Görvics Gábor a titánesétől, Juhász Gábor edzőségével megnyerve a full kontaktot, illetve a pontfightingban a Csepeli Harker Király Team végül is 11 aranyéremmel, 5 ezüsttel, egy csapat és egy Grand Champion aranyéremmel azt gondolom, hogy egyszer is mindenkorra bevéste magát a kickbox világ történetébe, hiszen egy ilyen nagy szabású versenyen, ahol 2955 versenyző indult el, ilyen gyönyörű szép magyar siker még soha nem született.
És hát nyilván ezek a sikerek kellettek ahhoz, hogy ön elismerésben részesüljön. Legfrissebb hírek szerint díjazták szakedzői munkáját. Hát erről szeretném egy kicsit azért kérdezni most önt, nem a versenyzőiről. Pontosan milyen elismerésben részesült?
Hát ez nagyon nehéz, mert én így magamat azért nem nagyon szoktam értékelni. Engem értékel az eredmény. De minden esetre ez egy óriási megtiszteltetés volt számomra. Nem is gondoltam volna, hiszen egyik edző kollégám, Roth Dániel jelölt erre a díjra, és mint kiderült, több mint 1000 jelölt közül választott ki engem a kuratórium. Nagyon-nagyon meglepődtem, viszont elképesztően jól esett. Tehát én ott végig ültem a díjazottakkal, a MOL-nak ezt a nagyon-nagyon magas színvonalú díjátadóját, és hát azt éreztem, hogy azok az emberek, azok a pedagógusok, tanárok, edzőkollégák, akikkel ott együtt ültünk, azok egytől egyig mind tényleg olyan elképesztő munkát végeznek. Én láttam a kisfilmeket, láttam azt, ahogy rájuk néznek a gyerekek, ahogy ők teljesen beleélve, szenvedéllyel végzik a munkájukat, és úgy az ő kisfilmjükben, az ő kis történetükben úgy magamra ismertem, és úgy éreztem, hogy igen, valahol ez a közös szenvedély, ez a hivatás az, ami idáig juttatott el minket. És nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra ez.
Király Istvánt, a Halker Király Team vezetőjét hallották. Most véget ért a gólvonal, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szabó Gergő.